Orvosok, tudósok, egyetemi tanárok, mentősök és tűzoltók, ezeket a szakmákat tartjuk a leginkább megbecsültnek, bár a keresetüket illetően elég nagy a szórás. A szociális területen dolgozók presztízse valahol a középmezőnyben van, a villanyszerelő és a biztosítási ügynök között. Ez derült ki a KSH 2016-os, a foglalkozások presztízsére vonatkozó adatsorból. Pedig mindannyian tudjuk, hogy nagyon nagy szükség van a szociális szakma képviselőire, nélkülük, nélkületek egész más lenne az életünk. Úgyhogy úgy döntöttünk, a szociális területen dolgozó és a munkája igenis menő, ezért is beszélgetünk a következő hónapokban a szakma legfontosabb témáiról. Itt vagyunk egyébként a Szarvas Gábor úton, a Máltai Szeretetszolgálat székházában, tehát ne várjatok tőlünk stúdió minőséget, ez egy olyan podcast, amelyik ilyen hazai hangokat is hoz majd, és kezdjük is rögtön az önkéntességgel. Vendégünk Sziklay István, a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat szakmai vezetője. Én Holzer Nagy Emese vagyok, rádiós újságíró, és én is önkénteskedem. Érthető, hogy szükség van sok önkéntesre, hiszen a szociális szférában az elég munkaerőhiány helyzet vannak, egyre fokozódóan. Miért jó, miért érdemes bevonni az önkénteseket ebbe a munkába, és miért lenne célszerű meggyőzni a kollégákat is erről?
Köszönöm, szeretettel köszöntelek én is, téged, illetve a hallgatókat is. Azt gondoljuk, hogy az önkéntességben erőforrás van. Erő van, és mint ilyen szükséges a területnek. Az önkéntesség például egyre több szolgáltatásunk esetében egy kaput jelent, egy belépőpontot jelent későbbi professzionális, teljes állásos munkavállalók számára.
És ez gyakori jelenség?
Elindult, van rá példa, lehetne sokkal gyakoribb is, de ehhez egy tudatosabb hozzáállásra van szükség az önkéntesség kapcsán. Tehát onnan, hogy hogyan hirdetem, honnan próbálok meg önkénteseket fogadni, vagy nyitni feléjük, egészen odáig, hogy fölépítem-e tudatosan egy munkavállaló, egy nálunk dolgozónak a karrier útját. Ez már egy tudatosabb, tulajdonképpen vezetői, vagy humán erőforrás gazdálkodási politikát érint. Nyilván ott, ahol van külön munkaügy, van külön ember figyelem erre, könnyebb vagy könnyebb lenne, mint azokban a kisebb szervezetekben, ahol egy személyi vezető csinál szinte mindent. De azt látjuk, hogy ahol ez elindult, ott erre van jó gyakorlat és jó példa.
Most viszont beszéljünk először magáról a projektről. BUSSH néven fogjuk a továbbiakban rövidíteni ezt a szakmatámogatási hálózatot. Foglald össze röviden, hogy mi is ez.
Ez egy területi szakmatámogatási hálózatnak a része, Budapesti Fókusz, ugye innen jön a név, szociális területen dolgozóknak, ezen a területen szolgáltatásokat nyújtóknak kíván támogatást nyújt, ahhoz, hogy minél szakszerűbben, gyakorlatorientáltan tudják végezni a munkájukat. Ezt a programot a Belügyminisztérium gondoskodási politikáért felelős államtitkárság és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatja. Tehát a tevékenységünk az a szociális szakembereknek szól, illetve a terület iránt érdeklődőknek egyaránt. A Budapesti Szociális Szakmatámogatás konzorciumként valósul meg, a Magyar Máltai Szeretetszolgált Közép-Magyarországi régiója vezeti, tagjai a Budapest II. Kerületi Önkormányzat Család és Gyermekjóléti Központja, a Magyarországi Református Egyház kalódai ifjakat mentő missziója és a Szeretetszolgálat támogató szolgálata, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, az Országos Közösségi Ellátók Egyesülete, az Aranykereszt Közhasznú Nonprofit Kft. És Budapest 11. kerületének Újbudai Szociális Szolgálata.
Azon kívül, hogy mondtad, hogy gyakorlati tanácsokat, jó gyakorlatokat kellene megosztani egymással, mi hiányzott, ami végül életre hívta ezt?
Azt gondolom, hogy a szociális területen ennek volt előzménye még a 2010-es évek elején, ami aztán különféle okok miatt alábbhagyott, abba maradt, bizonyos területeken működött, tehát például a családsegítés gyerekjóléti szolgálatok esetében, vagy a hajléktalan emberek esetében, nekik szolgáltatásokat nyújtók esetében ez működött, de más területeken szinte nem létezett. Mi munkánknak, mint szociális szakembereknek alapértéke az együttműködés, a partnerség, a hálózat kapcsolatban való gondolkodás. És ez például a vírushelyzet, a pandémia okán is nagyon-nagyon lecsökkent. Tehát az egyik ok az az volt, hogy újraépítsük, ahol van, erősítsük, megvigyük tovább a hálózatos működést, a partnerséget. Egyszerűen erő van benne, erőforrás van benne. Aminek nyilván a szakember maga is, de még inkább az ügyfél tudja hasznát látni. A másik ilyen dolog volt, hogy a gyorsan változó világban a kényszerű vagy szükségszerű szabályváltozásokat próbáljuk meg minél inkább a gyakorlatnyelvén közvetíteni, segíteni ezzel a szakembereket, hogy jól értelmezzék az akár az adminisztratív, akár az egyéb szabályozási dokumentumokat, az abban foglaltakat. A harmadik pedig, és ez is legalább ilyen fontos, hogy magának az ágazatirányításnak is célja, hogy a terület, a gyakorlat felől érkező, ott tapasztalható problémákat csatornázzuk be. Találjuk meg, adjuk hozzá azt az értéket, amitől ez eldönthetővé válik, vagy előkészítésre kerül az, hogy ez jogszabályváltozás, mi az, ami ezt tudja generálni, hogy megszűnjön tulajdonképpen a probléma, vagy legalábbis csökkenjen, hogyha megszüntetni nem lehet.
Milyen kihívásokat okoz ennek a hálózatnak a működtetése, mert ugye, ahogy mondtad, ebben a változó világban örül az egyik másik szervezet, vagy kis központ, hogy a saját dolgait tudja csinálni, milyen előnyei vannak mégis, hogyha összekapaszkodtok.
Kihívást jelent különösen ott, ahol égető, általában ez jellemző a területre a szakemberhiány, de ott, ahol ez végképp annyira erős, annyira jelen van, hogy egy vezető úgy érzi, vagy a kollégák úgy érzik, hogy ez már a 20. rangú dolog lenne, amivel tudnának foglalkozni, és egyszerűen nem marad el elég energia, elég idő. A másik azt látjuk, hogy a szakmánknak a dolgozói egy része olyan idősebb generáció, aki körében kevésbé alkalmazhatóak azok a online, digitális eszközök, források, amelyekből viszont egyre több van, a szakmai szabályozástól, az adminisztráción át minden területen. Maguk az ügyfelek is, a szolgáltatásokat igénybevevők is gyakran már okostelefonnal vannak jelen, miközben a szolgáltatásaink ezt nem követik.
Tehát vagy itt van mindjárt ez a podcast, amit majd kíváncsian várunk, hogy hányan hallgatnak meg.
Nagyon remélünk, igen, hogy minél többen tudnak így hallgatni, csatlakozni hozzánk. A másik kihívás, hogy találjuk meg azokat a témákat, azokat a problémákat, és tudjunk róluk úgy beszélni, hogy az részben érdeklődésre tart, valóban érdeklődésre tartson számot, lehessen őszintén beszélni ezekről. A harmadik részben pedig úgy tudjunk ezekről beszélni, hogy ami döntés igényel, ami pénz, ami szabályozási kérdés, ott szülesse meg az a javaslat, induljon el az a munka, amely ehhez jut, vagy ezt a célt eléri, de ne csak abban merüljön ki, hogy a problémáinkat soroljuk, kibeszéljük, de valódi lépéseket nem teszünk. Tehát feladatunk az, hogy a problémákat találjuk meg, nevezzük meg, és próbáljuk meg megtalálni bennük, hogy mi az, ami egy minisztérium, egy ágazatirányítás, mi az, ami pénzkérdés, mi az, ami nem az, hanem nekünk magunknak, szakembereknek az eszköztárán, hozzáállásán, módszertanon múlik. És azt érezzük, hogy itt ez utóbbiban fontos, jelentős hozzáadott értékünk van. Az eddigi szakmai műhelyeink, az eddigi beszélgetés mind-mind olyanok, amelyek ezt megerősítették bennünk.
Pontosan ezt szeretném, ha elsorolnád, hogy 21. októberre óta mi minden történt.
A munka elindult részben úgy, hogy megkerestük és folyamatosan tájékoztatjuk a Budapest területén szociális vagy gyerekjóléti alapszolgáltatásokat nyújtó kollégákat. Ennek az e-mail címlistának a frissítése folyamatos, tehát bárki, akihez csatlakozni szeretne, az a honlapunkon, illetve az e-mail címeinken megtalál bennünket. Ha ír nekünk, akkor küldeni fogjuk a következő meghívót, anyagokat. Személyes megbeszéléseket tartottunk, ezek 15-től 40-50 főig tartó találkozások délelőtt vagy délutánonként, ahol egy-egy terület tematikus munkacsoport, hiszen a munkánknak egy része, a szakmatámogatásnak egy része olyan, ami kifejezett szolgáltatás típusokra fókuszál, tehát például fogyatékos embertársak számára támogató szolgálatot nyújtók számára, vagy éppen a hajléktalan ellátás különféle területein dolgozóknak, alapellátásban és szakellátásban is, külön-külön akár, és vannak olyanok is, amikor együtt vagyunk. Például az önkéntesség ugye egy ilyen téma, amely nem célcsoport specifikus, hanem mindannyiunkat érint, vagy kellene, hogy érintsen, tud érinteni. Több rétű az, hogy miért jó, hogyha valaki önkénteseket fogad. De nem szabad elhallgatni azt is, hogy természetesen ez nem egy olyan dolog, ami hip-hop könnyedén megy, és mindenki boldog lesz ettől a dologtól. Nyilván kell belefektetni munkát, és megvannak a maga korlátai is annak, hogy egy önkéntes mit tud elvégezni, mennyiben hogyan terhelhető, mennyiben és mire nem. Ezen a szakmai műhelyen, és fontosnak tartjuk most is azt elmondani, mi az, amire jó az önkéntes, célszerű, fontos, hogy legyen, mi az, amit meg nem tud kiváltani. Azt látjuk ebben, hogy az önkéntes részben, egy részben magának a szolgáltatásnak, az ott dolgozó szakembereknek is tud egy új szint hozni, az új energiáival, az új ötleteivel, amelyekről néha persze szakember azt mondja, hogy óvatosan ezekkel, de akkor is az, hogy új ötletekkel, új támogatási módszerekkel, saját baráti, ismerősi kapcsolatrendszerét megmozgatva beszáll, az iszonyatosan fontos. Tehát részben hoz, részben visz. Viszi, társadalmasítja a problémákat sok esetben. Azokat a küzdéseket, sikereket, pozitívumokat és negatívumokat is, amelyek bőven megtalálhatók a szakmánk mindennapjaiban, azoknak hírét viszi. Akár akarjuk, akár nem. A jónak is, a rossznak is.
Az a célunk, hogy leginkább a jó hírét vigyék.
Abszolút.
És ezért is van velünk Somogyvári Fanni, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntes koordinátora, a Közép-Magyarországi Régióban folyó önkéntes programok egyik felelőse. Kicsit személyesen is ismerkedjünk meg, hogy 3 éve végzed ezt a munkát. Honnan érkeztél, és hogy érzed magad?
Cukrász voltam, mielőtt ide jelentkeztem a Máltai Szeretett Szolgálathoz. Valójában azért az önkéntességgel kapcsolatban volt tapasztalatom, mint egy plébániai közösségben ifjúsági csoportot vezettünk a férjemmel együtt, illetve táborokat szerveztünk, lelki gyakorlatokat, hittantábort, ahol sok fiatalt kapcsoltunk be önkéntes tevékenységbe, tehát ilyen módon nem a nullából érkeztem ebbe. De amikor ide kerültem a Máltai Szeretett Szolgálathoz, azért egy új világ nyílt ki számomra. Nagyon-nagyon szeretem az itt folyó munkát, rengeteg lehetőséget látok benne, és amikor egy-egy ilyen projektet, mint például a hajléktalan lelki gyakorlat, vagy a monodi tábor sikerül megvalósítani, akkor így igazán azt érzem, hogy ott vagyok, ahol nekem lennem kell, és hogy így azt csinálom, amit igazán szeretek, és amiben örömömet lelem.
És akkor most ebben az élet állapotban vagy, hiszen most tértél vissza éppen egy ilyen lelki gyakorlatról. Hogy érzed magad, az erre is vonatkozik?
Nagyon fárasztó volt az elmúlt 4 nap, azt azért el kell mondanunk, mert hogy ez a tábor teljesen nomád, semmilyen infrastruktúra nincs ott, és akkor oda megyünk, és akkor gyakorlatilag egy kis erdei kápolna körül fölverjük a sátrakat, és ott kell egy tábort építeni. A férjem is jött, mert együtt szoktuk ezeket a dolgokat csinálni, és együtt főztünk 40 emberre 4 napon keresztül. Teljesen vegyes volt a társaság, alapvetően a legtöbben azért valamelyik szállóról jöttek, nagyobb része a Miklós utcából jött, valahányan jöttek öten a menedékhez alapítványtól, és hát van olyan, aki konkrétan az utcán lakik most, tehát aranyosak, mert akkor ők így össze is gengeltek, hogy akkor na, mi ott lakunk, akkor te kérd el a sátrat, és akkor gyere oda hozzánk lakni, oda a hajógyári szigethez, ott még elférsz. Volt olyan, aki már visszajáró, mert ennek a tábornak van már egy hagyománya, van olyan, aki mindegyiken ott volt eddig.
És voltak veletek önkéntesek is.
Így van.
Ki az az önkéntes, aki egy ilyen táborban a legjobb munkaerőt képviseli? Itt is ugye ki kell választani ezeket az embereket. Hogy megy ez?
Volt velük egy ilyen felkészítő beszélgetés előtte, hogy hova érkeznek. Én azt gondolom, hogy ha valaki lelkesen erre azt mondja, hogy igen, én ezt szeretném, akkor az fog működni. Igen, igen. És akkor most 18-án indulunk majd Monorra, ahol telepi gyerekeknek csinálunk napközis tábort, abban 20 fiatal szokott részt venni általában, 20 fiatal önkéntesünk. Ez most már 3. táborunk lesz az idei, és akkor oda évközben is visszajárunk havi rendszerességgel egy szombatot, úgyhogy ott velük van egy ilyen folyamatos kapcsolat és munka. Aztán lesz egy iskolai közösségi szolgálatos táborunk is a nyár végén. Hát olyan 600 diák fordul meg nálunk az év során, és különböző intézményeinkben mennek iskolai közösségi szolgálatot végezni, jellemzően a játszótér programunkban vesznek részt a legtöbben, mert a gyerekek állnak ugye a legközelebb a kamaszoknak a szívéhez, vagy azt tudják legjobban elképzelni. De most idén ebbe a táborba azt tervezzük, hogy egy ilyen 5 napos szintén ilyen napközi jellegű dologba kapcsoljuk be őket, ahol több tevékenységet szeretnénk velük csinálni, több feladatba belekóstolni velük együtt, több intézménybe elmenni, és akkor egy kicsit megnézni ezt, hogy hogyan is épül fel a szeretett szolgálat, és akkor ennek ugye csak egyik része az, hogy nekik meg legyen az 50 óra, tehát hogy a részünkről ugye egyrészt ez az érzékenyítés, ami nagyon-nagyon fontos. Járunk is ki egyébként iskolákba, és akkor próbálunk beszélni arról, hogy hova, milyen lehetőség vannak, hol tudnak bekapcsolódni a munkánkba, de abban is reménykedünk, hogy lesz majd olyan fiatal, akit ez valamilyen módon megérint, megszólít, és akkor ezt a pályát választja magának, ami meg nagyon fontos lenne, hogy legyenek szociális munkásaink, meg ápolóink, akik dolgoznak az intézményekben, mert állandó munkaerő hiány van persze mindenhol ebbe a szakmába is.
Azt tudható, hogy elég nehéz megtalálni a legjobb önkéntest egy-egy feladatra. Erre vagytok ti az önkéntes koordinátorok. Mik a főbb feladataid?
Az új jelentkezőknek az interjúztatása, képzése, meg integrálása az önkéntesek soraiba, meg az önkéntes munkába, a meglévő önkénteseknek a koordinálása, az önkéntes programoknak a koordinálása, kapcsolattartás ugye az intézményekkel. Az önkéntességen belül is több részre lehet elosztani a dolgokat, mert ugye vannak az önkéntesek, akik jelentkeznek, de rajtuk kívül vannak cégek is, vannak iskolai közösségi szolgálatosok, akik szintén önkéntes tevékenységet szeretnének végezni, illetve hát az kérdés, hogy mennyire kihívjuk önkéntességnek azt, ami kötelező 50 óra, de valamilyen szinten azért áll mégis, azt hiszem, maguk választják meg, hogy hova jönnek. Úgyhogy ezek a területek vannak, és akkor ezeknek a területeknek a koordinálása és a közös programoknak a szervezése azzal együtt, hogy közösségi eseményeket szervezünk, akár az önkénteseknek is, ahol ők találkozhatnak, ahol megbeszélhetjük, feldolgozhatjuk azokat a dolgokat, amik történnek velük.
Milyen jelenleg futó önkéntes programok vannak most a Máltánál?
Hát alapvetően szét kell egy picit választanunk azokat a tevékenységeket, amiket csinálunk két nagy részre. Vannak az intézményeink, ugye, csak ebben a régióban, én ugye a közép-magyarországi régióban tevékenykedő önkéntesekkel foglalkozom, én és a csapatunk, és akkor aki jelentkezik önkéntesnek, akkor ő eldöntheti, hogy ő mit szeretne csinálni. Van olyan, aki már eleve úgy érkezik ide hozzánk, hogy azt mondja, hogy ó, én tudom, hogy én időseket szeretnék látogatni egy idős otthonba. És akkor mi azt mondjuk neki, hogy jó, van három választási lehetőség, akkor ő döntse, hogy melyik idős otthonba szeretne menni, azt ő kiválasztja, és akkor ott oda elmegy, és ott, ha megismerkedik a helyen, és ha megtetszik neki, akkor ott kezdi el az önkéntes tevékenységét, és akkor ő oda integrálódik be, mint önkéntes, és ott dolgozik.
Rendes munkaideje van, egyáltalán hogyan lehet ezt, hogy mondjam, hát irányítani, hogy kitöltse az idejét, vagy éppen el legyen ott sokkal tovább?
Amikor intézményi önkéntességről beszélünk, akkor ott helyben ő a kollégákkal megbeszél, ugye szoktuk mondani, hogy ne kezdjen nagyon erősen, tehát hogy ne legyen az, hogy egyszerre nagyon sok órát vállal, hanem hogy figyeljen oda arra, hogy az ő életrendjébe hogyan fér bele. Ezt egyébként mindenkinek szoktuk mondani, mert az önkéntességnek a 90%-a dolgozó ember, tehát igazából ők lényegében munkaidő után és hétvégén érnek rá, és a szabad idejüket áldozzák erre, és annyit vállaljon, amennyit meg tud csinálni. Ha viszont ő vállalja, hogy ott lesz, akkor meg legyen is ott tényleg, mert hogy akkor számítunk a munkájára.
Most nem menjünk messzebbre, tényleg, aki ott van sokkal tovább, és esetleg hát zavarja a munkát, mert egy idős otthon meg főleg biztos nagyon szoros beosztások vannak, munkarendek, életritmusbeli elvárások, vagy éppen csendes pihenő, ilyen-olyan tevékenységek. Lehet ilyenről beszélni, hogy mennyire fegyelmezettek, mint a követők, az önkéntesek?
Szerintem alapvetően fegyelmezettek, nyilván változó ez is, de hogy tulajdonképpen ezért van nagyon nagy jelentősége az interjúztatásnak, a kiválasztásnak és utána a képzésnek. Hogy mi is tudjuk, hogy ki az, akit befogadunk magunk közé, és ki az, akire felelősséget bízunk, és ők is tudják azt, hogy ők hova jönnek, és hogy itt milyen feltételekkel, hogyan lehet önkéntes tevékenységet végezni, és pont erről szól igazából az egynapos képzésünk. Ugye ez elég kurtácska, utána tervezünk még folytatni, de hogy első körben egy egynapos képzésünk van, ahol bevezetjük őket abba, hogy mi a máltai szeretett szolgálat, hogy mi milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgozunk, és hogy hogyan és miként végezheti ő az önkéntes tevékenységét nálunk.
Te is végzel ilyen interjúztatást, ugye?
Igen.
Mik a tapasztalatok?
Tehát bejön az ajtón, leül, hamar kiderül, hogy ő jó
partner. Online csináljuk az interjút, tehát a Covid óta maradtunk is ennél. Nagyon látszik az szerintem, hogy valakinek mik a motivációi. Meg is fogalmazza akár, hogy ő valami krízisből érkezik, akár párkapcsolati krízis, akár válás, trauma, egy haláleset után érkezik. Van, aki megfogalmazza azt, hogy ő azért jön, hogy gyógyuljon itt. Ezek nagyon nehéz döntések, de hogy van, akit el kell küldenünk ilyen miatt. Volt például olyan, aki úgy érkezett, hogy neki ő sokáig ápolta az édesanyját, és most meghalt, és akkor ő szeretne egy idős otthonba tevékenykedni tovább, és betegeket ápolni, és akkor mondtuk, hogy ne haragudjon, de hogy ezt nem lehet.
Miért?
Hát azért nem, mert hogy ő nem léphet vissza ugyanebbe a szerepbe, mint amiben volt éveken keresztül.
Ő neki nem lesz jó ez, hogyha önkénteskedni fog egy idős otthonban mondjuk, vagy hajléktalanok mellett, vagy a szervezetnek, a munka minőségének nem tesz jót?
Szerintem egyik sem. Szerintem egyik sem, én azt gondolom. Tehát, hogy vannak bizonyos ilyen kritériumok, amik biztosan azt jelentik, hogy nem tudjuk alkalmazni az illetőt. Az egyik az valamiféle pszichés betegség. Ugye ez van, hogy kiderül, de van, hogy nem derül ki, csak látszik, hogy valami probléma van, és akkor azt szoktuk mondani, hogy akkor inkább ne ezt. Hiszen ugye, tehát a mi szervezetünk olyan, hogy neki emberekkel kell kapcsolatban lenni. Általában krízisben lévő emberekkel, és hogyha ő neki egyébként is van problémája, akkor ez neki egész biztosan nem való, tehát hogy akkor neki valami mással kell foglalkozni.
Pedig nagyon sokan az önkéntességet, az önkéntes munkavállalást pontosan egy kicsit ilyen terápiás ügynek is érzik, hogy majd ez nekem is jó lesz.
Igen, ezt én is tapasztalom saját magamon is, meg tapasztalom az önkénteseken is, és meg is fogalmazzák, hogy én kapok többet a máltai szeretetszolgálattól, mint amit adni tudok, mert az a szeretet, amit beleteszek ebbe, meg idő, meg energia, százszorosan jön vissza. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy aki nem egészséges, az nem tud úgy kapcsolódni, odalépni. De hát nyilván ezek mindig ilyen nagyon nehéz döntések, és hogy egyéni mérlegelés, tehát minden egyes embernél megbeszélgetünk róla, hogy akkor most mit csináljunk. Van még egy dolog, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az önkéntesek kiválasztásánál, hogy tehát van az a fajta mentalitás, hogy majd akkor én jövök, és megmondom ezeknek a szerencsétleneknek, hogy kell élni. És hogyha a képzés végére valaki nem érti ezt meg, hogy itt ez a történet nem erről szól, akkor én azt gondolom, hogy nincsen helye közöttünk.
Szóval nehéz lehet az önkéntesek kiválasztása, és aztán ugye megtartása is. Még azt látom a dokumentumaitokból, hogy a kérdőívezéskor, amikor megkérdeztétek sok-sok szervezetnél, hogy az önkéntesség kapcsán mi az egyik legnagyobb probléma, akkor éppen a megtartásuk jelentette azt. Miért?
Hát én azt látom, hogy sokak fejében egy álomkép él az önkéntességről, és hogy sokszor nem látják reálisan sem magukat, sem az idejüket, sem magát az önkéntes feladatot. Van olyan, aki jelentkezik, akár el is végzi a képzést, de aztán soha nem végez semmilyen önkéntes tevékenységet, tehát még odáig sem jutunk el, mert megváltozik az élethelyzete, rájön, hogy neki ez mégsem fér bele, vagy bármilyen egyéb okból. És akkor utána van a másik kérdés, hogy amikor valaki elkezd nálunk dolgozni, akkor ott mit, tehát milyen érmények érik, és hogy vajon azok az élmények, amik őt érik, a máltai szeretetszolgálatnál, abba az irányba mozdítják el őt, hogy ez tök jó dolog, ez egy közösség, amihez én szeretnék tartozni, vagy épp az ellenkezője. Ugye itt jön be a mi személyes felelősségünk, és hogy én azt gondolom, hogy itt az önkéntességnél ez nagyon-nagyon fontos, a személyes kapcsolatok. Az, hogy ő személyesen érezze magát szeretve, megszólítva, hívva. De hogy egy történetet azért elmesélek, nagyon érdekes kérdés. Érkezett hozzánk egy önkéntes, egy viszonylag fiatalabb srác volt, és nagyon lelkesen kapcsolódott be abba, hogy a rászorulóinknak segélycsomagokat vigyünk ki. Ugye mi segélyezéssel is foglalkozunk, és akkor az úgy néz ki, hogy beérkezik a segélykérés, és akkor ha valaki egészségi állapotából vagy életkorából adódóan nem tud bejönni a Batthyány téri központukba, hogy átvegye a krízis csomagot, amit összekészítünk számára, akkor szoktunk keresni egy önkéntest, aki vállalkozik rá, hogy ő ezt elviszi és kikézbesíti. Az ötödik alkalom után azt mondta Máté, hogy ez hülyeség, amit csinálunk, miért nem úgy csináljuk, hogy megkérjük a GLS-t, vagy valamelyik futárszolgálatot, hogy akkor ők szállítsák ki ezeket a csomagokat, és hogy hát ő igazából csak egy futár. Egy nagyon hosszú, nagyon szép beszélgetésünk volt arról, hogy te nem egy futár vagy, és hogy ebbe, amit mi csinálunk, ebbe igazából sokkal fontosabb az, hogy te, amint a Máltai Szeretett Szolgált önkéntesen jelen vagy annak az embernek az életében, hogy odamész, hogy megszólítod, hogy megkérdezed, hogy mi a problémája, hogy biztosítod őt arról, hogy mi, mint Máltai Szeretett Szolgált, egy szervezet, ott állunk mögötte, és nem hagyjuk magára a problémájában. És hogy nem az a 8000 forint értékű csomag lesz az, ami az ő életét meg fogja változtatni, de az az érzés, az a tudat, hogy ő nincs egyedül a gondjával, az viszont rengeteget számít. Nagyon-nagyon szép volt a beszélgetés, mert akkor utána azt mondta, hogy ja, akkor most már értem, és hogy egy új lélekkel állt neki másként a munkának, hogy akkor...
Tehát azonosul a szervezettel, a szervezetnek a nem futára, hanem a hírvivője, vagy a képviselője.
Abszolút. Igen, hát ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy az, aki a mi nemükben odalép egy rászorulóhoz, milyen lélekkel teszi ezt, hogy ő tudja azt, hogy ő honnan jött, hogy mit képvisel, hogy mi az, amit tehet, hogy mi az, amit nem tehet. Ez megint egy ilyen nagyon fontos kérdés az önkénteseknél, erre a képzésen tanítjuk őket, hogy mik a kompetencia határai, amiket ne lépjen át. Hogy volt egy ilyen másik esetünk például, amikor fiatal srác, ráadásul még nem is 18 éves az egyik, most már igen, de hogy akkor még nem volt az egyik legfiatalabb önkéntesünk. Megbeszéltük, hogy csomagot is visz meg, hogy bevásárol egy idős házas párnak. És egyik alkalommal hívott engem telefonon, hogy megbeszélték, hogy ő megy, nem vették fel a telefont, nem nyitnak ajtót, és hogy semmilyen mozgás nem lát a házba. És hogy akkor most mi a teendője? És akkor én mondtam neki, hogy szuper, hogy hívtál, tehát hogy a te feladatod itt ér véget. Innentől kezdve a mi dolgunk az, hogy utána járjunk annak, hogy ő velük mi van, hogy esetleg van-e velük valami baj, ha igen, akkor mi rendőrt, mentőt hívjunk, és megtegyük a további lépéseket. Kiderült végül, hogy kórházba kerültek mindketten, és akkor ezt visszajeleztem neki, és akkor mondtam, hogy máskor is ezt így csináljuk. Tehát, hogy az ő kompetenciáinak itt van a határa.
Már belevágtunk, de aztán egy kicsit eltértünk a témától, hogy jelenleg akkor a Máltai Szeretett Szolgálatnál milyen közép-magyarországi régióban folyó önkéntes programok vannak?
Elkezdtük ezt, hogy van ez az intézményi önkéntesség, szerintem akkor ezen nagyjából így végigmentünk, és akkor van az, ami a mi munkacsoportunkhoz kapcsolódó önkéntes tevékenység és önkéntes programok. Ezek sokszor ilyen adhok feladatok. Tehát, hogy amikor Gizi néni ír, hogy ő nem tudja le most az ablakot, mert már nem tud felmenni létrára, mert nagyon szédül.
Gizi néni kicsoda? Egy civil?
Egy akárki.
Tehát nem egy bent lakó?
Nem. Tehát hozzánk érkezik olyan 1500 levél évente körülbelül, ami különféle segélykérések. Attól kezdve, hogy beszakadt a tetőm, odáig, hogy nem tudom lemosni az ablakot. Nem tudom már levágni a lábkörmömet, mert nem tudok odáig lehajolni. És akkor nekünk végig kell görgetni ezeket a folyamatokat, keresni. Egy pedikűrös, itt a konkrét helyzetben például, akkor a pedikűrös azt mondta, hogy akkor ő ezt megcsinálja ingyen. Akkor ő ezt ajánlja föl. Na és akkor beérkezik a segélykérés, akkor Gizi nénihez ki kell menni levág, nem mosni az ablakot, és akkor mi ezt meghirdetjük az önkéntesei között, hogy figyeljetek ki az, akinek lenne erre kedve, és akkor összeállnak ketten, hárman, és akkor elmennek Gizi nénihez lemosni az ablakot. Ez ugye az egyik része, tehát ebből van nagyon sok, ez még heti szinten 3-4-5 ilyen kérésünk jön be, hihetetlen változatosságban, és akkor a másik meg az, hogy szervezünk minden évben programokat.
Ennek a podcast sorozatnak ez is az egyik célja, hogy olyan tapasztalatokat, élményeket, jó gyakorlatokat tudjunk megosztani egymással, amelyek erősítik ezt a tudást. 3 év alatt, amióta önkéntes koordinátor vagy, mik a tapasztalataid arról, amikor sikeres volt az önkéntesek megtartása, az együtt dolgozás, mik a bevált módszerek?
Hát egyrészt nagyon-nagyon fontos, hogy ismerjük őket, tehát tudjuk, hogy kik ők. Tudjuk őket a nevükön szólítani, hogy egy-egy feladatra akkor legyen a fejünkben az, hogy akkor hú, erre most X vagy Y lenne milyen jól alkalmas, mert neki megvan erre a kvalitásra, a jogosítványa, az amaza. Sokszor van, hogy nem csak úgy írunk egy levelet a listára, hogy akkor valaki jelentkezzen, hanem van, hogy személyesen megszólítunk valakit, hogy akkor légy szíves, te tudsz segíteni, mert rád lenne szükség. Ugye azért az is van, hogy nagyon-nagyon sok önkéntesünk jelentkezik, szóval nagyon nehéz a személyességet megtartani. Rengeteg új jelentkezőnk van minden évben, most az ukrán válság kapcsán meg aztán nagyon kiugróan sok, úgyhogy ez egy küzdelem mindig. Figyelni arra, hogy mi az, amikor ő váltana egyik tevékenységből a másikba, volt például egy önkéntesünk, Árpi, aki egyébként fizikus, és akkor ő jelentkezett hozzánk, kérdeztük, mit szeretne csinálni, és akkor mondta, hogy ő szívesen korepetál, akkor elvállalta, hogy egy pakisztáni menekült 16 éves lányt ő korepetál, és segít neki felkészülni matematikából az osztályozó vizsgára. Kíziának meg lett az osztályozó vizsgája, és akkor Árpi jelentkezett, és akkor azt mondta, hogy hú, ez most nagyon jó volt, így ezt én csináltam másfél évig, most valami másba kapcsolódnék be. És akkor elment a Miklós utcai intézményünkbe, hetente egyszer reggelenként ételt osztani, és akkor most abban a tevékenységben van. Szóval, hogy ezekre figyelni, hogy ő ki tudjon bontakozni, hogy tudjon váltani akkor, amikor őt más érdekelné, vagy valamilyen tevékenységben már kimerült. És akkor van, aki utána azt mondja, hogy ez nekem sok, nekem ez túl nehéz, adjatok valami más feladatot.
Nézzük ezt az önkéntes oldaláról. Tehát aki mondjuk éveken át önkéntesként tevékenykedett nálatok, vagy valamelyik intézménybe, és úgy dönt, hogy akkor ő most munkavállalóként is belép, miben változik meg az ő munkája, a felelőssége, a jogosultsága, ha már mondjuk ő próbaidősként van jelen?
Nyilván a próbaidős az egy állomása tud lenni ennek, de függetlenül természetesen az önkéntességtől, és ez azt jelenti, ugye, hogyha belép egy új munkavállaló, akkor jellemzően 3 hónapig ő próbaidős. Ez azért lehet fontos, mert abban a láncolatban, ahol az iskolai közösségi szolgálat, az önkéntesség, vagy egy képzés során gyakorlatot teljesítő van jelen a szociális szolgáltatásban, a gyakornok már egy újabb lépcsőfok, egy láncszem abban a sorban, ami után valaki már teljes jogállással, akár határozott vagy határozatlan időre is, de munkavállalójává válik. És mint ilyen, a felelősségei, a kötelezettségei megváltoznak. De még mint próbaidős, még mindig nem az a teljes állásos. Tehát ugye tudjuk, ennek a jogállásnak még mindig hozadéka az, hogy a próbaidő alatt könnyebben lehet elmenni vagy elbocsájtani az adott munkakörből az embert.
Na itt vannak a fájdalmas sebek. Gyakran egy iskolai közösségből, amikor kikerül a fiatal, és mondjuk visszadolgozik oda, akár egyetemen, akár másmilyen oktatási intézményben, vagy akár itt. Ugye volt egy kialakult emberi kapcsolat az önkéntessel, és a vezetőséggel, vagy a kollégákkal, és itt változtatni kell ezen az emberi kapcsolaton. Itt milyen bevált gyakorlatok vannak? Hogy kell ezt jól csinálni?
Valóban ez egy sarkalatos pontja. Van, ahol ez az átmenet könnyebb. Függ attól, hogy az adott munkahelyen, az adott egységben milyen a légkör. Tudunk, van olyan szolgáltatásunk idősellátásban például, idősek alapellátásában, ahol rendkívül jól működik az, hogy ahogyan az önkéntességgel, kvázi munkavállalóként bánunk, személyességgel, megszólítva, kísérve, támogatva őt, vagy jelezve neki, hogy fontos nekünk a szolgáltatásnak is részben. Részben meg hozzárendelődik egy mentor, egy tapasztaltabb, gyakorlottabb szociális szakember, segítve őt, támogatva őt, egy olyan kapcsolatban, ahol lehet hozzáfordulni bizalommal, de van önállósága is az önkéntesnek, tovább vihető. Tehát abból a szempontból, hogyha gyakornok leszek majd, vagy a próbaidőmet töltöm, e tekintetben nincs különbség. Tehát ha ugyanúgy megvan ez a személyiség, ha van kihez, mint friss munkavállalónak most már akkor fordulnom, akkor nem érez nagy különbséget. De ha éles a határvonal, a tekintetben, hogy te önkéntes, a téged nagyon pátyolgatunk, ahogy ezt szokták mondani, vigyázunk rád, mert fontos érték vagy, de abban a pillanatban, hogy szerződsz velünk, bért fizetést kapsz, hirtelen egy olyan helyzetbe, státuszba kerülsz, ahol már te úgy itt vagy, meg vagy, oké.
Már nincs pátyolgatás.
Akkor ez rossz, akkor ez feszültséget szül.
Jó, tehát akkor az a jó gyakorlat, az a tapasztalat, hogy személyességgel folyamatos törődés, a jó esetben egy mentor kísérete, és igen, akkor ez az átmenet sokkal simulékonyabbá tehető.
Így van. Ezeknek az alkalmait egyszerűen számon tartom. De azt látjuk, és ugye erről is volt majd, és azt gondoljuk, hogy lesz még róla szó, hogy a munkatársaimat, mint vezető, a munkatársaimat hogyan motiválom, hogyan tartom fenn a motivációt. És persze a szocialista életen az első válasz erre az, hogy adjatok pénzt. Adj több pénzt, és akkor lesz motiváció. De az összes tapasztalat, szakirodalmak is azt mutatják, hogy ez a pénz önmagában nem elég.
Erről is lesz szó egy későbbi beszélgetésünkben. Mik lesznek ezek a témák? 8-ra számítunk a közeljövőben.
Ezek a témák mindegyike olyan, amely egy-egy szakmai műhelyünk köré szerveződött. A témákat nem önkényesen választottuk ki, hanem olyanok, amelyeket a kollégákkal közösen vetődtek föl. A sort ugye az önkéntesség nyitja, a következő ilyen témák között ott van a motiváció, hogyan tudom megtartani őket. Ilyen műhelyünk a szupervízió, ahol szociális szakembereknek részben beszélünk, járnánk körbe azt, hogy miért fontos a szupervízió, milyen fajtái, milyen típusai vannak, mire való és mire nem való, mit remélhetek tőle és mit nem. Azután szót kell ejtenünk a digitalizációról, digitális eszköztárunkról. Ugye itt a pandémia rengeteg kényszeri újítást hozott, amik közül jó néhány megmaradt, van, visszatér a területen dolgozók esetében. Nézzük meg, hogy milyen digitális megoldásokat használnak ezek az intézmények, mik ezek közül, amelyek bevált gyakorlatok, mások is tudnák őket használni, hol vannak ennek a határai, hogyan illeszthető be ez a szociális szakemberek eszköztárába, mindennapjaiba. Újabb ilyen téma, amely sokkal több területet érint, és mélyebben annál, mint ahogy ez elsőre hallatszik, a pszichiátriai problémával élők esete, ugye, ahol a szakmatámogatási hálózat kutatásokkal, módszertani munkával előrébb fog lépni, ez éppen a hajléktalan embertársak körében pszichiátriai nehézséggel élők. Ugye, tudunk róluk sok mindent, de mégis szükség van egy helyzetfeltárásra, illetve arra, hogy a különféle hajléktalan embereknek jutott szolgáltatásokban milyen támogatást tudnak igénybe venni, illetve az egészségügyhöz való kapcsolódásban milyen hozzáférésük van ezeknek az embereknek. Ezeknek a dolgoknak rengeteg dilemmája, jó gyakorlata is van, ezekre szánunk egy ilyen műhelyt és podcast beszélgetést is. Visszatérő probléma a következő két olyan terület, ami szinte az egész szociális szolgáltatásokban kisebb-nagyobb mértékben jelen van. Az egyik az addikció, szenvedélybetegségek kezelése, és nem csak úgy, mint a szenvedélybetegek ellátórendszere, hanem úgy is, mint idős, mint fogyatékos, mint hajléktalan ember, stb., aki szenvedélybeteg is egyben. Hogyan viszonyuljak ehhez, hogyan kezeljem, hol a határ, és mi az, amit meg tudok tenni különféle pozícióban levő segítő szakemberként. Ezt járnánk körbe, illetve próbálnánk ehhez eszköztárat, jó gyakorlatot társítani. Ugyanígy megjelenik, van róla közbeszéd a szakmában, de talán nem elegendő, az agresszió kezelése. Felek agresszívabban, határozottabban, asszertívebben, ez egy skála nyilvánvalóan, lépnek föl, jelennek meg, kérnek, vagy éppen követelnek támogatást, bármit. Hogyan lehet kezelni ezt? Milyen technikák vannak? Mit üzen az agresszió? Tehát megpróbáljuk ezt körbejárni nyilván ehhez értő szakemberek segítségével, hogy mit tudok én, mint szociális szakember tenni ott, ahol vagyok, azokban a helyzetekben, hogy ezt hamarabb észrevegyem, hogyan tudom ezt esetleg tompítani, vagy mi az a helyzet, amikor már én nem tudom, hanem ebből egészen más külső segítséget kell hívnom, vagy egyéb módon reagálnom erre. A nyolcadik ilyen témánk pedig speciálisan a fogyatékos embertársakra vonatkozik, és ott az akadálymentesítés kapcsán visszatérő kérdés, fogalom az észszerű alkalmazkodás, ami egy jogszabályban rögzített követelmény, de mégis sok bizonytalanság övezi a tekintetben, hogy nekem, mint szolgáltatás nyújtónak, ráadásul olyanként, aki szociális területen dolgozik, és természetszerűleg jobban kell figyelnem ilyen típusú dolgokra, mit jelent a gyakorlatban ez az észszerűség? Mit kell megcsinálnom? Mi az, ami nem annyira fontos, vagy ami kevésbé jelentős? És ugye itt azért fontos ez a kérdés, mert az akadálymentesítésnek is vannak olyan lépései, amelyek nem pénzfüggőek, és vannak olyanok, amelyek szemléletmód, hozzáállás, gondolattól függőek, és vannak olyanok, amelyek viszont súlyos milliókba kerülnek alkalmasint. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hol húzódik a határ, vagy mi az, amit erről gondolnunk. Érdemes kell. Ezekben a témákban készülünk.
Az iménti percekben Sziklay István, a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat szakmai vezetője, és Somogyvári Fanni, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes koordinátora volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Hálózat első podcastja. Hamarosan további vendégekkel folytatjuk az önkéntesség témáját.